Nézz is, ne csak hallgass. millásreggeli.hu.
No, és akkor most egy kicsi ingatlan piac, de mivel általában a lakáspiacról szoktunk beszélgetni, most egy kicsit változtatunk ezen, mert hogy az ingatlan piacnak vannak ám más szegmensei is, és hasonlóan izgalmas folyamatok zajlanak ott, mint a lakáspiacon. Úgyhogy irodapiacról lesz szó, kicsit ipari ingatlan piacról és logisztikai ingatlanok piacáról. A mai vendégünk Furiás Ferenc, a Jones Lang LaSalle Kft. Ügyvezetője. Köszöntjük itt a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a jazzi hallgatóit!
No, hát az irodapiac, hát nem lennék most irodafejlesztő, mert bevallom őszintén, fogalmam sincs, hogy milyen irányba fejleszek. Visszajönnek-e szép lassan az emberek a home office-ból, az évek múlásával megkopik ennek a varázsa, vagy nem, coworking, vagy nem, ESG, vagy nem.
Én józan paraszti észre semmilyen irányba nem fejlesztenék, látva.
Mert,
hát, hogy
ja, meg közben
azt gondolnám, hogy mindenki összemegy az energiaválságban.
Ki kell fűteni, stb. Stb.
Szóval tegyük ezt tisztába, mert mi már a Covid-nál azt gondoltuk, hogy ha fél cég elmegy home office-ba, akkor kevesebb irodára lesz szükség. Aztán mégsem ez lett, tehát ott abszolút tévedtünk és benéztük, úgyhogy most is csak félve kérdezzük, hogy logikusan gondolkodunk.
És egy nagyon-nagyon fontos dologról, meg még nem is említettük itt az irodapiac kapcsán, az pedig a forint árfolyam, ugye, mert eurós bérleti díjak vannak, és hát egyáltalán nem mindegy az eurós bérleti díjakat fizetőknek, hogy most 400 forint fölött számoljuk az eurót, vagy 360-on.
Így van. Hát önmagában különben a Covid azért azzal a hatással járt az irodapiacra, hogy minden munkáltató, minden nagy cég átgondolta azt, hogy hogyan legyen a munkarend az irodáiban, és egyelőre azt látjuk, hogy igazából a egy vagy két napos home office az, ami leginkább megragadott a nemzetközi cégeknél. Vannak nyilván olyan egyéb példák is, de szerintem ezek nem az általánosak, vagy akár több nap, de ez eléggé általánossá vált a cégeknél. Ebből fakadóan sok cég átgondolta azt, hogy kell-e fix munkahelyen rendelkezni a munkavállalónak, és hogy adott esetben ez a 5 napból 1 vagy 5 napból 2, ez indukálhatja el, hogy 10-20-25%-kal csökkentsük a bérelt irodaterületet. De azt mindenképpen látni kell, hogy olyan földrengésszerű hatása nem volt, hogy most az egész céget küldjük haza, mert azért az viszonylag gyorsan kiderült, hogy sem a morál, sem a munkahelyi kollektíva, sem adott esetben egy új munkatársnak a csapatba való beillesztése egyszerűen otthonról nem működik, és hát azért azt is látni kell, hogy hát nagyon sok embernek sajnos nem adatik meg, hogy otthon egy olyan munkakörnyezetet ki tudja magának alakítani, ami arra méltó lenne.
Uh-huh. Hát ez a Covid hatás.
Tehát akkor ez nem változtatta meg drasztikusan?
Valamelyes megváltoztatta, tehát nyilván nem növelte az irodák iránti keresletet, de 10-20%-nál én azt mondom, jobban nem apasztotta az irodák.
És de akkor viszonylag kevés cég költözött emiatt, vagy mondta azt, hogy akkor nekik kisebb területre van szüksége?
És az új stílusú munkavégzés, ez a coworking, meg kényeztessük a dolgozóinkat azzal, hogy csendszobákat alakítunk ki, meg csocsóasztalokat telepítünk be. Tudom, hogy utálják, mert ezen már rég túl vannak a fejlesztők is, meg a munkáltatók is, de ez a kedvenc példám. Ezek mennyire érhetők?
Ezek nagyon-nagyon láthatóak, tehát az új iroda terület kialakításánál azt látjuk, hogy sokkal nagyobb az igény arra, hogy ne a hagyományos, hogy mondjam, akár egy nagy légterű, és ott sok munkavállalóval rendelkező, vagy pedig rettenetesen cellás irodákat alakítsanak ki, hanem minél több olyan közösségi terület legyen ezekben az irodákban, a munkatársak akár kettő, akár öt, akár kisebb csoportokba tudnak leülni, akár csendszobában, akár közös megbeszélésre, és ott folytassák a munkát.
Uh-huh. Akkor térjünk át a rezsi költségekre, szépen sorra vesszük ezeket. Jó. A problémákat. Az mennyire hat? Mert ugye itt meg ki kell fizetni, hát nem is tudom, mindenkinek van otthon villany, meg gázszámlája, látja, hogy mennyivel többet az irodában, akár halmozottan több is lehet.
Abszolút, és hát itt egy kettős hatás érvényesül, egy egyrészt érvényesül az a hatás, hogy igen, a forintnak az árfolyama a korábban azért jó, viszonylag hosszabb ideig megszokott 350-375-ös árfolyamsávból azért eljutott egy 410-420-430-as csúccsal rendelkező új szintre, tehát ez egyszer mindenképpen, ez mindenképpen jelentkezik nem csak a cégeknek a saját fogyasztásába, hanem úgynevezett közös területi mutatókban is, és ezen túlmenően pedig hát most kezdik az a bérlők érezni azt, hogy az energiaáraknak az emelkedése majd hogyan fog halmozott hatásként érvényesülni ezekben az energiaszámlákban.
Ez sem okozhat összehúzódást, hogy azt mondjuk, hogy hú gyerekek, nagyon sok a villanyszámla, borzasztó sok a bérleti díj, zárjunk már be még 2-3 irodát, és akkor majd valahogy többen ültök kisebb helyen, vagy nem tudom, de ezt nem tudjuk igazdálkodni. Ilyen szemlélet van a piacon?
Van egy ilyen szemlélet, hát ennek a hatásait azért ezzel most kezdenek szembesülni. Aha. A céggel, ezzel a halmozott hatással, és azért az irodapiacról azt tudni kell, hogy itt általában 5 éves szerződéseket kötnek a bérlők, ritkán van 7 vagy még hosszabb, 7 éves vagy annál hosszabb szerződés, de 5 évesnél rövidebb szerződések is viszonylag ritkán vannak csak. Tehát azt mondom, hogy ennek a lehetősége, hogy egy cég adott esetben összemenjen, azért nem egyszerre, és nem rögtön fog jelentkezni, hanem azért az időben eltoltan.
Az energiát, azt nyilván ők is fizetik a megemelkedettet.
Abszolút, havonta kell, hogy
tehát fizetsen. A költségük drasztikusan megnő, de csak évek múlva tudnak egy átlagos cégről beszélve változtatni
a bérleti
feltételeiken.
Ja, hogy ez be van betonozva. A plázáknál láttuk ezeket a problémákat, abszolút. Hogy hőbörögnek a bérlők, mert hogy ott is ugye a Covid miatt egyenesen bezárták a plázákat, próbáltak újra tárgyalást elérni, mi is beszámoltunk ezekről a kísérletekről.
Tehát itt nem minősül Viszmajornak, semmi nincs.
Egyelőre nem, azt hiszem múlt héten láttam egy cikket, ahol egy kúriai döntés volt, hogy egy bérlő azt hiszem elvitte, hogy a Covid bezárás pont egy bevásárló központban olyan Viszmajornak minősül el, és ha jól tudom, akkor ott a bérlőnek adtak először igazat a magyar bíróságok. De eddig az volt a precedens, hogy ezek a szerződések ezek betonba betonnal biztosítottak, és az ilyen külső körülmények, legalábbis a Covid eddig, vagy pedig akár a üzemeltetési költségeknek, a energiának az elszállása, az nem ad lehetőséget a bérlőnek a szerződés felmondására.
Közben azon gondolkodom, hogy mi most nagyon a Lándzsa hegyéről beszélgetünk, de azért vannak B, meg még alacsonyabb kategóriájú irodaházak, és ők nincsenek bajban? Mert ott viszont nem olyan magasak a bérleti díjak, mint amennyibe mondjuk az üzemeltetés kerül. Mert ott is ugye többszörösére nőttek a rezsiköltségek. Azokkal mi lesz?
Általában elmondható, hogy az A-kategóriás irodaházaknál, ami azért a magyar irodaállománynak valahol a 60-65%-át teszi ki, ami összesen 4,2 millió négyzetméter, ott durván a teljes összköltség, amit egy bérlőnek meg kell fizetnie, az 3/4 részből irodabérleti díjból és 1/4 részből üzemeltetési költségből áll. Egy B-kategóriás irodánál ezek az arányok, a 3/4 és 1/4, az durván mondjuk egy olyan 2/3-1/3-ra módosulnak, tehát ott alacsonyabb a bérleti díj, viszont az üzemeltetési költség talán egy picivel alacsonyabbak, de nem szignifikánsan. Na most ezeknél az irodaházaknál azért az egy viszonylag könnyen kiszámolható téta, hogy amint arról első értesüléseink vannak, azért az energiaáraknak az emelkedése egy kétszeres, két és félszeres egyes irodaházak esetében akár háromszoros energiaszámlát is hozhat. Most nyilván van minden arány kérdése, de ez azt fogja indokálni, hogy a B-kategóriás irodáknak nagy valószínűsége arányosan jobban fognak nőni az összesített költségei, mint az A-kategóriás irodaházaknak. Hogy ezek után is, és jószerivel az az olló, ami létezett a két összköltség kategória között, A és B kategória között, az meg fog maradni valahol ilyen 5-7 euró között. Hogy azáltal, hogy mind a két kategóriában növekednek a költségek, viszont relatíve a különbség az csökken a eredeti bérleti díjhoz. Ez most a B kategóriás irodabérlőket arra fogja elsarkalni, főleg egy ilyen gazdasági környezetben, ahol azért valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő jó pár negyed évben recesszió lesz, hogy egy drágább irodaházba költözzenek. Ott azért vannak kétségeim, hogy az előrelátó és gondos cégtulajdonos ezt a lépést meg fogja elépni.
Mit mond a bérbeadó, amikor a bérlő mondjuk jövő év elején azt mondja, hogy hát még van 2 év a szerződésből, de én már most szeretném újra tárgyalni, van-e erre lehetőség?
Mert egész egyszerűen
van-e játéktér, nem bírom. Van-e esetleg játéktér a bérleti díjakban? Azok csökkenhetnek-e esetleg?
Mert azért a sűrű fillér azért csak jobb.
Igen, egyáltalán milyen átalakulás várható, hogyha magasak maradnak a mostani energiára?
Mi minden esetben azt tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy ideje korán kezdjenek el ezen gondolkodni, és ne az utolsó pillanatban kezdjenek el tárgyalni a bérbeadójukkal, mert ez egyrészt lehetőséget nyújt nekik, hogy jobban körülnézzenek a piacon, hogy milyen alternatív lehetőség, vagy milyen más lehetőségek léteznek az ő elhelyezésükre, akár kisebb területen, akár jobb minőségű épületben, bármiben. Illetve nyilvánvaló, hogy ez egy olyan versenyhelyzetet tud teremteni, ami a bérbeadó részéről is a lehető legjobb ár megadására sarkal. Azt azért látni kell, hogy egy cég költözésénél számos olyan mellékes költség van, új irodának a kialakítása, azon belül bútorzat, IT, cégjegyzés, névjegykártyák, STB, ami járulékos költség, tehát én azt mondom, hogy az elkövetkezendő 12-24 hónapban nagy valószínűséggel sok cég amellett fog dönteni, hogy maradjon a jelenlegi helyszín, ha csak ez a helyszín valamilyen oknál fogva már abszolút nem tudja kielégíteni az ő igényeiket. Legyen ez akár méretben, mert hogy adott esetben a bérbeadó nem szeretné, hogy lecsökkentsék a bérelt területet, akár olyan tekintetben, hogy más helyszín, akár olyan tekintetben, hogy más minőségű épület, de azt mondom, hogy általános tendencia az lesz, hogy a bérbeadók minden áron meg fogják próbálni megőrizni a jelenlegi bérlőiket, és ez lesz szerintem az általános.
Ránk dörren az egyik hallgató, hogy ipari ingatlanokról is érdemes lenne beszélni, a helyi építési szabályzatok iszonyan behatárolják a kis ipari vállalkozások mozgásterét, lakóövezetben nem lehet ipari tevékenységet végezni, az ipari övezetben pedig csak több százmilliós, több ezer négyzetméteres ingatlanok elérhetők, legalábbis Pest megy a nyugati oldalán. Ez egy ilyen egyéni szociális probléma, de beszéljünk akkor az ipari ingatlanokról is, meg a logisztikai ingatlanokról is. Hát itt én nem nagyon látok laikusként olyan nagy problémákat, tehát ugye sorra jönnek be, a kormány sorra jelenti be a beruházókat, egyre nagyobb cégek telepednek meg az akkumulátorgyártók az autógyártókon keresztül, ezeknek nyilván megrendelőik, meg beszállítóik is vannak Magyarországról, azok is egy keresletet generálnak, a logisztika dübörög, mert mindenki azt mondja, hogy elkereskedelemmel kell itt majd megbarátkozunk a következő években, nincs itt semmi látnivaló, dőljünk hátra, de lehet, hogy én tényleg nagyon laikus vagyok.
Nem, azt látni kell, hogy azért az elmúlt 2-3 évben a logisztika volt egyértelműen a kereskedelmi ingatlanpiacnak a sztár szegmense, és mind fejlesztők, mind befektetők tekintetében ez iránt volt a legeslegnagyobb érdeklődés. Jelenleg 3,1 millió négyzetméternyi terület áll bérbeadásra Budapest környékén, de ugyanakkor ott is azt lehet látni, akár csak a irodai ingatlanoknál, hogy azért elkezdett az üresedési ráta növekedni.
No csak, hát az meg miért?
Még mindig azért nagyon alacsony, tehát most 5%-os erről a 3,1 milliónál, és hát ez egy agregált adat, tehát azt nyilvánvalóan...
Csak összehasonlításképp az irodánál mennyire nőtt?
Ott jószerivel 10%-ról 11%-ra, 9%-ról 11%-ra az elmúlt 12 hónapban. Tehát mind a két helyen jószerivel 2%-os növekedésről beszélhetünk, ami egy fejlődő piacnak, mint a magyar, szerintem szükséges is, amikor elkezdünk jószerivel nagyon belemenni a kétszámjegyű területbe, és hát főleg az irodára gondolok, akkor kezdődik igazából lehet érezni a nyomást a bérleti díjakra. Egyelőre az ipari ingatlanoknál ezt abszolút nem érezzük, emelkednek az árak, köszönhetően annak is, hogy azért az építési költségekben és egy robbanás következett be az elmúlt 12-24 hónapban, és a Covid hatás tényleg megtette azt, hogy az elkereskedelemből fakadóan rettenetesen nagy raktárigénnyel rendelkeznek a cégek. Itt egy picikét én elválasztanám a logisztikát a termelőberuházásoktól, az ön által is említett, például akkumulátorgyároktól, mert az a kormány által támogatott, és igazából termelővállalatoknak a behozatalát szolgálja Magyarországra, de azt látjuk, hogy a logisztika az pillanatnyilag még fejlődik, noha ott is kezdünk arról hallani, hogy egyes cégek szeretnének esetleg területet visszaadni, de egyelőre ez a szektor még legalábbis a mai napig relatíve jól ellenáll a kívánoknak.
És mi van az energiaköltséggel, meg a bérleti díjakkal? Ott is azért ezt tetten érhető, ráadásul ezek ilyen nagy hodályok, nehezebb kifűteni őket, meg temperálni őket, mint egy irodaépületet mondjuk.
Hát ez főleg, igen, és hát itt azért a logisztikai épületek esetében több ezer négyzetméterről, 10-12 négyzetméteres belmagasságokról beszélünk, és ezeknél fokozottan fog jelentkezni az energiaköltség. Főleg, hogyha adott esetben ezekben termelő tevékenység is folyik, ahol jószerivel azért az embereknek akár egy, akár két, akár három műszakban, de dolgozniuk kell. Tehát itt igazából ezt még nagyon nehéz pontosan megjósolni, de itt is azt várjuk, hogy egy két-háromszoros növekedés az energiaköltségekbe be fog követni.
Egy érdekes jelenségről is érdekel a véleménye, ez pedig egy kicsit a kereskedelem átalakulása. Részint az elkereskedelem miatt, részint meg azért, hogy azt lehet látni, hogy azért a plázákban nem fenékig tejfel az élet, ezekben a régi város szélen korábban nagyot menő hipermarketeknél azért lehet látni, hogy itt sem nagyon fenékig tejfel az élet, tehát ezek között is van olyan, amiben azért vannak üres üzlethelyiségek, és ott is lehet látni, hogy azért például a Tesco jelentős forgalomveszteséget könyvelt el az elmúlt időszakban, akinek rengeteg ilyen üzlete van, a diszkontok megjönnek fel, de ők tök máshol keresik ugyanazt a boldogulást, ők bejöttek a vevőkhöz a városba. Ez milyen, ez a kereskedelemnek az átalakulása, ez milyen folyamatokat indukál?
Hát egyelőre azt látjuk, hogy tényleg a bevásárlóközpontok noha ígéretes fellendülésnek indultak a COVID hatást követően, de hát még nem teljesen heverték ki az elmúlt két évet, és szerintünk egy jelentős differenciálódás indult meg a bevásárlóközpontok között. Budapesten, Budapest szélén, ha szabad így fogalmazni, azért van 5-7 olyan bevásárlóközpont, ami sztár bevásárlóközpontnak számít, míg a többiekkel szerintem komoly problémák lesznek. Hát ugye a bevásárlóközpontnak azért az is a specifikuma, hogy oda nem elég a bérlőt behozni, hanem oda a vásárlót is be kell hozni, és az egy művészet, ez egy külön tudomány, az ahhoz érteni kell. És ráadásul ugye azért akár a logisztikával, akár az irodával összehasonlítva egy bevásárlóközpont, ott nem elég, hogy ugyebár az üzemeltetés költségek euróban vannak megállapítva, de ott egy viszonylag jelentősebb marketing költség is van, amit a bérlőknek fizetni kell, ami szintén euróban van megállapítva. Tehát ezeket a bérlőket, akik jószerűen ugyebár forintért árusítanak, és nagyon sokszor most már magasabb árfolyamon kell, hogy megvásárolják azokat az árukat, jószágokat, amiket a közönségnek ajánlanak. Hát ezek többszörösen ilyen formában sújtva vannak, és hát azért azt lehet látni, hogy az elmúlt egy pár hónapban értesülve a fejleményekről, a fogyasztási kedv, a fogyasztási hajlandóság azért elkezdett csökkenni, és hát ez nyilvánvalóan olyan típusú javakat érint, amik halasztható fogyasztásúak, és ezek között nagyon sok pont a bevásárlóközpontokba található.
Fejlesztések érdekelnének még. Igen. Irodákra visszatérve, hogyha ez a várható trend, hogy lefele, meg az üresedés nő, meg összemennek, és kevesebb irodára lesz szükség, ki fog fejleszteni, vagy indulnak-e új fejlesztések, vagy akkor ezek most teljesen leállnak?
Egyelőre azt látjuk, hogy aki elkezdte a fejlesztést, az be fogja fejezni a fejlesztését, még hogyha lehet, hogy egy lassabb ütemezéssel is, mert annak az a legrosszabb, amikor a befektetett pénz jószerűvel még úgy áll, hogy semmiféle, hogy mondjam, hozam, vagy lehetőség nincsen, hogy bevételt termeljen. Viszont az új fejlesztések tekintetében, ahogy eddig is, de szerintünk ez még hangsúlyosabbá válik, mindenképpen szükség lesz legalább egy 50%-nyi előbérleti szerződésnek a megkötésére. Ez jószerű a banki finanszírozásnak is az egyik elengedhetetlen feltétele, és nem látjuk azt, hogy lenne olyan fejlesztő pillanatnyilag Magyarországon, aki hajlandó volna azt a kockázatot felvállalni, hogy teljesen spekulatívan elkezd úgy fejleszteni, hogy
tehát abban bízva,
álljon az épület.
Tehát anélkül elkezdeni, hogy megállnének a fix bérlőim.
Így van. Itt valami fajta előbérleti, komoly szándék vagy szerződés ne lett volna megkötve. Szerintünk ez a folyamat fel fog erősödni, és ennek köszönhetően jelentősen csökkenni fog az újonnan tervezett átadni tervezett irodáknak a mennyisége az elkövetkezendő 12-24-ben. Azt azért látni kell, hogy ez is egy folyamat, tehát egy iroda megtervezése, felépítése az minimum egy 24 hónapos művelet. Tehát ennek is van nyilvánvalóan egy kifutása, nem már holnapra fogjuk látni ennek az eredményét, de azt mondom, hogy jövő év második felétől szerintem sokkal kevesebb irodaház, 2024-től sokkal kevesebb irodaházat fognak átadni.
Uh-huh. Egy rövid kérdés a végére. Nagyon elszaladt az idő. ESG. Ez meg már egy kicsit még tovább megy. Ez mindenre vonatkozik, irodákra, kereskedelmi épületekre. Most ilyen helyzetben, amikor beszéltünk, ugye várható recesszió nyomán kereskedelmi forgalomcsökkenésről beszéltünk, bérleti díjakról beszéltünk, elszabaduló rezsiárakról beszéltünk, átalakuló munkai és kereskedelmi szokásokról. Ilyenkor ki foglalkozik ezzel a három betű szóval?
Ezzel mindenki foglalkozik, talán pont enehezítő körülmények dacára, mert és itt még megemlítenem az EU taxonómiát is, ami egy 6 pontból álló feltételrendszer, ahol azt hiszem mérettől függően 2022. január 1-től fokozatosan ezt a taxonómiát be fogják vezetni, de azt látjuk, hogy mind a befektetők, mind a fejlesztők ennek következtében, mind a bérlők egyre nagyobb figyelmet fordítanak ezeknek a feltételeknek a teljesülésére, és lassan azt mondom, hogy azok az épületek, amik nem felelnek meg akár az ESG, akár a taxonomia feltételeinek, és most azért ez egy fajta kitekintés, azok egyre nehezebben lesznek finanszírozhatók, egyre nehezebben lesznek értékesíthetők, és ez szerintem például az egyik kihívás, például a B kategóriás irodaházaknál, amik azért általában jó pár éve épültek, nem az elmúlt 10 évben, hogy ezeknek a feltételeknek majd hogyan fognak tudni megfelelni, de azért azt mondom, hogy jó pár olyan A-kategóriás irodaház is van, ahol az feltételeknek a megfeleltetés még várat magára.
Na, drága hallgató közösség, ugye, hogy érdekes az irodapiac, meg az ipari ingatlanpiac is, nem csak mindig a kecókat kell itt vizslatni. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos beszélgetés volt, legalábbis mi úgy éreztük, hogy hasznosan telt az idő. Köszönet ezért Furulyás Ferencnek, a John Lang LaSalle Kft. Ügyvezetőjének, hogy mindezeket elmondta, itt volt velünk. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Szép napot.
Mi meg robogunk tovább, feles hírek jönnek 3/4-kor Eszményi Anettől, és utána még egy témát bele kell suszterolnunk ebbe az órába, ez pedig az, hogy merre tart a technológia fejlődése, kik a ma innovátorai, mi az, ami ma még tán szifinek tűnik, de holnap valósággá válhat.